Hamarosan érkeznek a gépjármű adó értesítései és határozatai. Március 15-ig kell befizetni az autótulajdonosoknak az első részletet, között a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Kis Péter András hangsúlyozta, érdemes odafigyelni a határidőre, mert az adó késedelmes befizetésekor pótlék növelheti az összeget. A hivatal szóvivője szerint, ha bár törvényileg két részletben is lehet törleszteni a gépjármű adót, sokan mégis egyszerre fizetik be. Maurer Kristóf interjúja.
Nem sokára küldi a Nemzeti Adó és Vámhivatal a gépjárműadó értesítéseket, határozatokat. Meddig kell ezeket az autósoknak kifizetniük?
Hamarosan érkeznek így február környékén az iratok, ezt mi egy gyűjtőnéven mondjuk, ugyanis van igazából jogi következménye, hogy most valaki határozatot vagy értesítést kap. Határozatot az fog kapni, akinek a tavalyi adójához képest változott az összeg, akinél változatlan az adónak az összege, ők értesítést kapnak, és így emlékezteti őket a Nemzeti Adó és Vámhivatal arra, hogy gépjármű adót kell fizetni, méghozzá két részletben. Március 15-e az első részletnek a befizetési határideje, mivel hogy az munkaszüneti napra esik, ezért március 16-a dátum, illetve szeptember 15-e a második részletnek a fizetési határideje. Nagyon sokan egyébként azt szokták választani, hogy egy összegben fizetik ki ezt a kettőt, erre bármilyen lehetőség adott, tehát nem kötelező két részletben fizetni, a két részlet a törvény adta lehetőségek miatt van.
Ahogyan ön is említette, nem kell két részletben külön-külön kifizetni, hanem aki akarja, akár egyben is megteheti ezt. Melyik az a dátum, amely ennek a határideje? Márciusig már ezt ki kell fizetni például?
Ha egy részletben szeretne fizetni, akkor lehet a második részlet később is, az első részletnek kell, az nagyon fontos, tehát a március 15-éhez kapcsolódó első részletnek a fizetése kell, hogy megtörténjen mindenképpen, különben az első részlet az már pótlékolódik, tehát későbbi pótlékot számol fel rá a késés miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Ha valaki esetleg nem tenne eleget fizetési kötelezettségének, akkor mekkora pótlék kifizetésére számíthat?
A pótlék az mindig a jegybanki alapkamathoz igazodik, van erre egy számítási mód, de ha valaki nem esik késedelembe, akkor nem kell ezzel számolnia.
Vannak olyanok, akik egyiket sem kapnak a kettő közül, rájuk vonatkozik az egész éves adómentesség, pontosan kik tartoznak bele ebbe a kategóriába?
A NAV-nak a nyilvántartása alapján valaki mentességet élvez, ilyenek például az egyházi jogi személyek, vagy az olyan civil szervezetek, akik a megfelelő adatlapot benyújtották a NAV-hoz, akkor igen, ők egész évre adómentesség illeti meg őket, ezért ők nem fognak kapni sem értesítést, sem pedig határozatot.
Milyen lehetőségek állnak fent a gépjárműadó befizetésére? Inkább az online opciók dominálnak, mint például az online befizetés, esetleg alkalmazáson keresztül, a banki átutalás, vagy inkább a csekkes megoldás.
Igazából az alapmegoldás a csekk, az továbbra is létezik. Aki papíron kapott értesítést azért, mert nincsen elektronikus tárhelye, akkor ők a borítékban található csekken fizethetik be. Lehet kérni egyébként a hivataltól is csekket külön, de nagyon sokan már az elektronikus megoldást választják. Lehet utalni banki átutalással, illetve lehet mondjuk a NAV mobil gépjárműadónak a menüpontját is használni. Mind a kettő telefonos áruházból letölthető a NAV mobil, ezen belül pedig a gépjárműadó menüponton keresztül lehet pár koppintással befizetni a gépjárműadót, valamint működik a NAV ügyintéző felülete, az ügyfélportál is, és itt is pár kattintással pillanatok alatt befizethető a gépjárműadónak az összege.
Mire kell figyelnie azoknak, akik nem a csekk befizetési opciót választják, és esetleg banki átutalással szeretnék kifizetni ezt az összeget?
Ha valaki a banki átutalást választja, akkor mindenképpen az adószámot, vagy pedig az adóazonosító jelet kell, hogy feltüntesse a közleményrovadon. Ugyanis, hogyha ez elmarad, akkor a NAV csak a név alapján késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.
Kis Péter Andrást a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották. A szintetikus széndioxid semleges üzemanyagok szerepéről készített javaslatot az Európai Bizottság. Az előterjesztéssel lehetővé válna a belső égésű motorok jövőbeni forgalmazása. A javaslat az Európai Parlament által megszavazott döntést egészíti ki, amelynek értelmében 2035 után kizárólag széndioxid kibocsátásmentes új autókat lehet majd forgalomba helyezni. Egyébként ezzel a témával részletesen foglalkozunk az Európai Parlament döntésével majd 3:49-kor az Otthonunk Európában rovatunkban. Az autós nagykoalíció elnöke egyébként azt is mondta, hogy a szintetikus üzemanyagok lehetővé tennék, hogy továbbra is számos lehetőség álljon a vásárlók rendelkezésére, amikor hajtásláncot választanak. Knezsik István hangsúlyozta, hogy a jelenleg forgalomban lévő 1,7 milliárd járművet csak fokozatosan lehet környezettudatossá tenni, így a jövő közlekedését a technológiai sokszínűség jellemzi majd, Énekes Gábor interjúja.
Pontosan mit akarnak ezek a szintetikus széndioxid semleges üzemanyagok, hogyan kell ezt elképzelni?
Ez a széndioxidmentes üzemanyagot úgy kell elképzelni, hogy a levegőben lévő széndioxidot széndioxid csapdákkal visszaszedi egy berendezés. Ebből lesz egy ilyen pakuraszerű anyag, amit ugyanúgy finomítóban kell tovább finomítani, és lesz belőle egy benzinhez, gázolajhoz hasonló anyag. Ugye ez azért nullához közelítő kibocsátás, mert a levegőben már meglévő korábban kibocsátott széndioxidot szedjük vissza, és tesszük újra hajtásra alkalmassá üzemanyagként. Ugye nagyon fontos, hogy mindenfajta mobilitás, beleértve az elektromos mobilitást is, lehet, hogy lokálisan a kibocsátása nulla, de hogyha a tényleges teljes életútját a jármű gyártásának, az energiának, az energia előállításának megszámoljuk, ugye akkor maradhatunk abba, hogy ez valójában nem nulla. Ugye nagyon fontos az, hogy van a Földön 1,7 milliárd jármű, és ugye ezeknek a cseréje majd fokozatmentesen fog megtörténni olyan technológiára, amit egyrészt el fognak fogadni a vásárlók, illetve hogy a helyi közlekedési szokásoknak is megfelelő közlekedést fogják tudni biztosítani. Nagyon-nagyon fontos a tudatos közlekedés is, hogy annyit menjünk valójában, amennyire nekünk a mindennapi életünkben szükségünk is van. Tehát a következő 10 évet én legalább 12-féle hajtásláncban látom. Lesz ebbe elektromos, hidrogén, hibrid, szintetikus üzemanyag, valamilyen mértékben, ugye 35-ig biztosan megmarad a jelenlegi kőolajszármazékok felhasználása, és hát ahogy megyünk előre, ahogy az innováció történik, Magyarországon is történnek ilyen fejlesztések a Győri Egyetemen egyébként, szintetikus üzemanyaghajtással. Én hiszek abban, hogy a jövő az egy nagyon sokszínű világ lesz a mobilitás életében.
És az Európai Bizottság az most miért éppen a szintetikus üzemanyagnak a szerepét hangsúlyozta ki így ennek a döntésnek a kapcsán?
Ugye, hogyha belegondolunk, akkor a tisztán elektromos hajtásnál az elektromos áram előállítása az egy lokálisan megtörténő energiaelőállítás, amit el kell vinni oda, ahol a felhasználók használják. Valamilyen fajta alternatív megoldást kell javasolni az átmeneti időszakban is. Nem tudjuk, hogy alapanyagban, energiában mi fog rendelkezésre állni a következő évtizedekben. Nagyon sok, nagyon szép vízió van, nagyon sok akkumulátor gyártás és akkumulátor fejlesztés történik, nagyon ígéretesek ezek, de ugye meg kell hagyni a mindennapi életben ennek a nagyon sok járműnek az életét addig, ameddig ténylegesen megfelel a környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági előírásoknak, és egyik napról a másikra ilyen mennyiségű járművet egyetlen egy ország sem fog tudni lecserélni.
És ha most az elektromos autóknál maradunk, akkor nagyjából mikor juthatunk el arra a pontra, amikor túlnyomó részt ilyen jellegű járművek járják az európai utakat? Egyáltalán képes-e az elektromos hajtás kiváltani mindenféle közlekedési eszközt?
Azt látom, hogy a lokális kibocsátásban, nagyvárosokban egy csodálatos technológia, tisztán elektromos jármű, nem csak személyautóként, nem csak magánszemélyként, hanem én elsősorban tömegközlekedésben, kukásautóban, áruszállításban és taxikban tudnék ebben gondolkodni, hisz én felelősséggel mondom, hogy legalább 50 ezer kilométert kell menni ma a mai akkumulátorokkal évente, hogy a 8 év alatt, amire várhatóan a töltésfelvevő képessége oda fog csökkenni, hogy cserélni kell az akkumulátort, és ez sajnos megtörténik akkor is, ha nem használjuk a járművet, hogy addig maximálisan kihasználjuk a benne lévő lehetőséget, a benne lévő kilométert, és hát valamilyen fajta károsanyag kibocsátással magának az akkumulátorhoz az alapanyagok gyártása, az akkumulátor előállítása és energiával, és valamilyen mértékű károsanyag kibocsátással is történik.
Egyébként ez a szintetikus üzemanyaggal működő autóknak a károsanyag kibocsátása, az így összehasonlítva mennyivel nagyobb, mint hogyha mondjuk azt nézzük, hogy egy elektromos autó előállítása, illetve magának az akkumulátornak az előállítása szintén ugye károsanyag kibocsátással jár.
Nagyon-nagyon sokféle számítás van, de ugye senki nem tudja, hogy valójában mi az igaz. Én nagyon sok olyan kutatást olvasok, hogy a becsülettel megszámoljuk a járműnek az előállítását, az ahhoz való energia előállítását, a használatot és a végén a körforgásos gazdaságba való visszatérését az alapanyagoknak, akkor nagyon-nagyon hasonló számot kapunk az összkárosanyag kibocsátást nézve.
Akkor a hagyományos, tehát nem szintetikus üzemanyagot használó járművek mellett megmaradhatnak valamilyen szinten a belső égésű motorok, vagy vannak kivételek ezzel a döntés alól?
Ugye ez a szintetikus üzemanyaggal hajtott jármű eleve kivétel lesz, és hát van úgy hívják, hogy Ferrari klauzatúra, ami arról szól, hogy egy bizonyos darabszám alatti, de nagy kibocsátású vagy kibocsátású járműnek meghagyják a sportautók világát, meghagyják az élményt, mert hát mégiscsak egy hihetetlen nagy élmény egy olyan motorral hajtott jármű, aminek igazából igazi hangja is van. Ez pár ezer darabos gyártásig a jövőben is megengedett lesz a forgalomba helyezés és gyártás az egész Európai Unió területén.
Knezsik Istvánt hallották, az Autós Nagy Koalíció elnökét. 6 óra 52 perc van, 8 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. Aztán a 7 órai hírösszefoglalót követően már arról lesz szó, hogy a hagyományos bankrendszer és a kriptovaluták, valamint az általuk kezelt pénzeszközök között az egyik legfőbb különbség, hogy szigorú ügyfélazonosítás után lehet számlát nyitni, legalábbis a bankoknál, addig a kriptóknál az tárcát hozhatunk létre pár kattintással akár, megnézzük ennek a folyamatait, és persze a szakértő elmondja majd azt, hogy melyik mellett mi szól.